Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Újra itt találkozunk a Mária Rádió stúdiójában. És most ezen az alkalommal magammal hoztam egy vendéget is, Víg Rita, szociális testvér személyében, aki az én munkatársam. Köszöntelek téged is.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Emmanuel atya elmondott mindent rólam, hogy kapcsolódok hozzá. Ifjúsági referensként vagyok az ő munkatársa, és most elkísértem őt ide a stúdióba is.
Hol van így a szolgálati helyed, mint szociális testvér?
Most Káposztásmegyeren élek, a plébánián van egy kis közösségünk, annak vagyok a tagja.
Itt a stúdióban, ezen a hittan órán elkezdtük venni a II. Vatikáni zsinat dokumentumait, és abból az első, a Sacrosanctum Concilium, a liturgikus konstitúció. Van-e olyan szép vagy mély liturgikus élményemet, amit így meg tudsz osztani a hallgatókkal?
Én nagyon szívesen gondolok vissza gyerekkoromban, vagy tizenéves koromban, ugye Egerben nőttem fel, és a vasárnapi tízes mise az mindig latin mise volt. És annyira mélyen belém ivódott az egyháznak ez a latin nyelvezete, hogy azóta is nagyon hiányzik, hogy itt Budapesten kevés lehetőség van rá, hogy latin misin lehessen részt venni, és az a nagy élmény a latin misével, hogy bárhova megyek a világba, bármelyik országba, latin misin veszek részt, azt érzem, hogy az én nyelvemen szól, hogy ugyanúgy értem, mintha magyarul hallgatnám. Szóval nagyon, nagyon a lelkem közepén van a latin mise.
Köszönöm szépen. A múlt alkalommal, amikor volt a hittanúra, akkor elkezdtük a szentségeket venni, illetve a szentelményeket, majd a Szent Zsolozsmát, és most pedig rátérnénk a liturgikus évre, ami így az utolsó fejezetek között van a liturgikus konstitúcióban. És amiért miatt fontos és aktuális ez számunkra, hiszen most advent első vasárnapja következik, és elkezdődik ezzel együtt az új egyházi év, az A év. És olyan szépen lehet ezt észrevenni, hogy most volt vasárnap Krisztus király ünnepe. Mondhatnánk azt is, mint ahogy a Jelenések könyvében ott van már előttünk a győzedelmes bárány, ott van előttünk az uralkodó, aki egyrészt a keresztjével is már legyőzte a rosszat, legyőzte a halált és számunkra életet adott, és mint uralkodót szemléljük őt Krisztus király ünnepén. És most pedig elkezdődik a megtestesüléssel újra ez az év. És ez az, amit az egyház így bemutat. Mint jó édesanyja, feladatának tartja az, hogy egyre jobban megismertessen bennünket Jézus Krisztus életének titkaival, misztériumaival, hogy ez az üdvösségszerző mű előttünk legyen szüntelen. És ezért nagyon szépen el van osztva az egyházi évben az, hogy zajlanak egymás után az események, így a megtestesüléstől kezdődően, ahogy hírul adja Gábriel arkangyal Jézus Krisztus születését Máriának, aztán pedig maga a megszületése Jézus Krisztusnak, utána napkeleti bölcsek, és így szépen sorban haladunk az egyházban Jézus Krisztus életén keresztül. Az esztendő folyamán Krisztus egész misztériumát kibontja a megtestesüléstől és a születéstől kezdve a mennybe menetelen és a pünkösdön át az Úr boldog reménnyel várt eljöveteléig. És ezekben az ünnepekben, ami így el van osztva szépen a liturgikus évben, ezek az elsődlegesek mindig számunkra Krisztus ünnepei. És a második nagyon fontosak számunkra Máriának, Szűz Máriának az ünnepei, mert hiszen megkülönböztetett szeretettel tiszteljük az Isten anyát, Szűz Máriát, akit elszakíthatatlan kötelék fűz fiának üdvösségszerző művéhez. Ez egyrészt megjelenik az ünnepek elnevezésében is, meg az ünnepek során is. Itt gondoljunk akár csak a gyertyaszentelő boldogasszony ünnepére, ami Urunk bemutatásának az ünnepe, vagy akár gyümölcsoltó boldogasszony ünnepére, ami pedig Urunk születésének hírüladásának az ünnepe. De hogyha kisebb Mária ünnepekre gondolunk, akkor is nagyon szorosan kötődik az Úr Jézus ünnepeihez. Akár csak a fájdalmas szűzanya ünnepe, ami rögtön a Szent Kereszt felmagasztalása ünnepe után van, vagy éppen Jézus szívének ünnepe után van Szűz Mária szeplőtelen szívének az ünnepe. Tehát, hogy elszakíthatatlan szállal mindig követi Mária az Úr Jézust, és mindig rámutat. Újra és újra, mint hogyha így vissza is üzenne, és ott van előttünk az az ikon, hogy Jézus, Mária újra és újra Jézusra rámutat. És ezzel is vezet bennünket ebben az egyházi évben, hogy kire is tekintünk, még akkor is, hogyha az ő személyét nézzük. Az egyház úgy tekint Máriára, mint egy tökéletes tiszta képre, mert benne csodája és magasztalja a megváltás legkiválóbb gyümölcsét. Örömmel szemléli benne azt, amire vágyik, és amit remél, hogy ő maga is el fog érni. Hiszen Mária tényleg azt éli elénk, azt élte elénk, amit bennünket is hív az Úr. Azt a hivatást, hogy egyrészt hordozzuk az Urat is, hogy gyümölcsként megisszüljük életünkben, hogy mindig ott legyen a keresztény életünk középpontjában az, hogy bárhová megyek, én Jézus Krisztust viszem magammal, hiszen Krisztus hordozó ember vagyok, áldást hordozó ember, és ezáltal őt tudom adni mindenkinek. És ezáltal van egyfajta máriás hivatásunk is. És hogyha végigmegyünk még így a Mária ünnepein, felsorolnék még párat, amik szépen végig tekintik azt is, hogy Mária hogy viszonyult az Úr Jézushoz, és hogy hogyan ünnepeljük őt. Egyrészt ugye az év eleje felé februárban, hogyha a naptári évet nézzük, akkor ott van gyertyaszentelő boldogasszony ünnepe, mint már említettem. Aztán gyümölcsoltó boldogasszony ünnepe, sarlós boldogasszony, ami Szűz Mária látogatása Erzsébetnél. Aztán ott van még a legnagyobb Mária ünnep, augusztus 15-e nagy boldogasszony Szűz Mária mennybevételének az ünnepe, szeptember 8-a Szűz Mária születésének ünnepe, szeptember 12 Szűz Mária szent neve, október 7 rózsafűzér királynéja, október 8-a magyarok nagyasszonya, november 21-én van Szűz Mária bemutatásának az ünnepe, és december 8-a szintén egy óriási ünnep, a szeplőtelen fogantatás ünnepe. És ezek mellett pedig még szépen ott van a különböző népek Mária tisztelete is, akár a Lurdi boldogságos Szűz Mária ünnepe, a Fatimai boldogasszony ünnepe, a Guadalupei Szűz Mária ünnepe, a Kármelhegyi boldogasszony ünnepe. Tehát szépen ezek mellé társulnak még ezek a Mária ünnepek is. Máriát különös tisztelettel tekint rá az Egyház Máriára, és mellette a többi szent is felsorakozik, akik szépen szintén el vannak osztva az egyházi évben. Hogy tekint az egyház a szentekre? A vértanúk és más szentek ünnepeit azért ünnepli nagy szeretettel az egyház, mert Isten sokféle kegyelmével eljutottak a tökéletességre. Már elnyerték az üdvösséget, és Istennek dicséretet zengenek, értünk pedig szüntelenül közben járnak. A szentek égi születésnapja pedig azt jelzi számunkra, hogy egyrészt ők Krisztussal együtt szenvedő és vele együtt megdicsőült életet éltek, tehát hogy Krisztus életét tárják elénk, és ezért lehetnek vonzó példák a hívők számára. És nem is véletlen az se, hogy akár amikor megkeresztelnek bennünket, akkor is kapunk egy védőszentet, bérmálásunk alkalmából is ott van egy szent, akit kiválasztunk saját magunknak, és akik mindig úgy előttünk élhetik, mint példa, előttünk járnak, és akikre mindig úgy rá tudunk tekinteni, hogy mit tanulhatok tőle, mit üzen most nekem, hogy tudom kérni az ő segítségét, amikor mondjuk nehéz helyzetben vagyok. Úgy is említhetném, hogy vannak akár a segítő szentek, ott vannak akkor a vértanú szentek, ott vannak azok a szentek, akik akár a szenvedésükben, azzal, hogy ágyhoz kötöttek voltak, úgy adtak példát, vagy éppen fogságban való kitartásukban, és nagyon szépen észre lehet venni, hogy tényleg az Úristennek mennyi kegyelme van, amit kiosztott nekünk embereknek is, azáltal, hogy tudtak már eljutni az üdvösségre, hogy tudtak valóban példák lenni, és nem csak akkor az életükben, hanem még most is mindig az örök életükben. A zsinat utána rátekint úgy az egyház évére, hogy mik azok, amik így még előfordulnak, és amik elég gyakoriak, azok a vasárnapok, mint az Úr napjai. A Krisztus hívőknek össze kell jönniük, hogy hallgatván Isten igéjét, és részesedvén az eukarisztiában megemlékezzenek Jézus szenvedéséről, feltámadásáról és dicsőségéről, és hogy ez nem pusztán egy olyan nap legyen, amikor tényleg csak a hívek egyszerűen elmennek a templomba, és utána pedig hazamennek, amit akár hétköznap is szépen megtesz az ember, hanem tényleg ez az öröm és munkaszünet is napja legyen, hogy ezzel szentelje meg az Úr napját, hogy ez tényleg nekünk azért adta, hogy ezzel mindig a megváltásunk emlékére gondoljunk, a húsvét ünnepére. És elsősorban ezért az Úrunk ünnepei vannak benne az egyházi évben, akár a megkeresztelkedésének ünnepe, a színeváltozásának ünnepe, ami így szépen rámutat arra, hogy Jézus Krisztus hogy tudjuk követni. Vannak bőti időszakok is, akár mint ami most fog következni az adventi időszak, és ami még ennél is nagyobb, az pedig a nagy bőti idő, a húsvét ünnepe előtt. A Szent 40 napotra is felhívja a figyelmünket a zsinati dokumentum, egyrészt, mert a keresztségre való emlékezés, illetve előkészület ideje ez, amikor újra és újra eszünkbe juthat az, hogy hogy lettünk mi Isten gyermeke, és hogy nem véletlen, hogy ez az időszak, mondhatnám azt is, hogy ilyen hosszúra nyúlik, hogy meglegyen tényleg az a rákészülési, felkészülési idő, mint az a pusztai vándorlás, vagy éppen egy olyan időszak, amikor igenis észrevehetem az Isten kegyelmét, és hogy egyre inkább beleolvadok ebbe az életbe, is észrevettem, hogy igen, én Isten gyermeke vagyok. Másrészt viszont azért is fontos, mert bűnbánati időszak. És felhívja a figyelmünket arra a dokumentum, hogy a többet imádkozó és Isten igéjét figyelmesebben hallgató híveket előkészíti a misztérium ünneplésére, a feltámadás titkának ünneplésére. Így már eleve azt tekint, hogy többet is imádkoznak ilyenkor az emberek, és talán figyelmesebben hallgassák az Isten igéjét, sokkal jobban átadják az életüket, és jó, hogy vannak ezek az időszakok, amik így fölhívják erre a figyelmünket. Másbészt arra is rámutat, hogy milyen bűnbánati gyakorlatok legyenek. Hogy a nagybőti bűnbánat ne csak belső és egyéni legyen, hanem külső és közösségi is, mert ebben egymást is tudjuk erősíteni. Ott, hogyha én elhatározok valamit, akár mondjuk nem eszek édességet, nem fejtek most rejtvényt, pedig sokat szoktam, most nem nézem meg a kedvenc sorozatomat azért, mert felajánlom a másik társamért, vagy éppen bármiért, akkor ezek egyéni gyakorlatok, de valamikor olyan nehéz, amikor tényleg ott van, meglátom, és úgy szinte az ember csábítja a dolog, hogy na, most mégis belekóstoljon, na, mégis fejtek rejtvényt, na, mégis leülök nézni valamit. És hogy ezért megerősítő lehet, amikor tudom, hogy egyrészt ott vannak a közösségem tagja is, és ők is tudnak segíteni abban, engem megerősít, hogy ez egy közös gyakorlat, és így is erősítjük egymást, és ilyen közös bűnbánati gyakorlat, az bármi lehet, akár közös, nem tudom, rózsafűzér imádság, bármilyen ima alkalom is, amire összejönnek a testvérek. Másrészt pedig a nagypéntek és a nagyszombatra is fölhívja, hogy ez egy szent bőt is emelkedett, és fogékony legyen a lélek, hogy azért van, hogy ezzel is fölemelje a lelket. És utána pedig még újra rátér a szentek ünneplésére, hogy Krisztusnak szolgáiban véghez vitt csodatetteit hirdetik. Tehát ezek Jézus Krisztus csodái, amit ez a szentek végre vittek, és hogy erre tekintsünk rá, illetve hogy követésre és utánzásra buzdítsanak bennünket. És avval is újat hozott ez a dokumentum, hogy lebontotta, hogy ne minden alkalommal legyen, hogy minden szentet megünnepeljünk, hanem egyrészt lehetnek a külön részegyházaknak is ünnepei, akár így nekünk a mi egyházmegyénkben lévő ünnepek, akár az Esztergomi Bazilika felszentelésének az ünnepe, akár egyházmegyénk védőszentjének az ünnepe, lehetnek a nemzeti ünnepeink, nemzeti szentjeinknek az ünnepei, tehát hogy így, vagy éppen a szerzetes családok ünnepei, hogy így szépen le van bontva, és akkor nem olyan túl zsófolt ez az egyházi év, hanem szépen benne el vannak osztva az ünnepek. És egyetemesként pedig csak azt a szentet ünnepeljük, akik valóban egyetemesek voltak. Itt talán nálunk mondjuk például ilyen Árpád-házi Szent Erzsébet, aki egyrészt nemzetünk szentje is, másrészt pedig mégis az egész világban ismerik. Most következik majd a szent zenéről és az énekről szóló rész, úgyhogy előtte hallgassunk is egy kis orgona muzsikát. A szent zene és az ének. Számomra azért is különleges így a zene, mert Úgy gondolom, hogy az egyik fő szeretett nyelvem nekem az érintés is. Sokszor megtapasztaltam azt, hogy az Isten igenis képes megérinteni a zenén keresztül, ráadásul a szent zenén keresztül még jobban, hiszen szorosan társul a liturgiához, akár a szentmisében, akár bármely más alkalommal, és az imádságot is el tudja sokkal jobban mélyíteni. Úgyhogy nagyon is örültem neki, hogy még ez is benne van ebben a dokumentumban. Azt fejezi ki, hogy minden más művészi kifejezésmód fölé emelkedik, mert a szent szövegeket kísérő dallam az ünnepélyes liturgiának szükséges és integrális része. Annál szentebb lesz, minél szorosabban kapcsolódik a liturgikus cselekményekhez, hiszen ez bensőségesebben fejezi ki az imádságot, növeli a lelkek egységét, és gazdagítja és ünnepélyesebbé teszi a szertartásokat. Még amikor elkezdtük a hittanórát, akkor az első alkalomnál is megemlítettem azt, amit szintén hoz a dokumentum, hogy a szentmisére, amikor megérkezünk, akkor nem véletlen, hogy ott van az a bevezető ének, ami segíti azt, hogy a hívek együtt tudjanak énekelni, és ebben is meg tudják élni a közösséget. Ráadásul azért is jó az énekben egyé válni, az énekben egy kórussá válni, mert az együtt emeli fel így a lelket, és talán sokkal könnyebben bekapcsolódik az ember, mint hogyha mondjuk bármi mást kéne tenni a liturgián vagy a szentmisén. És az éneklésben is ezért fontos a bekapcsolódásunk, hiszen az énekhez én is hozzá tudok adni. Ráadásul, hogy magammal is tudom vinni ezeket a dallamokat. Azt is már számtalanszor megtapasztaltam, hogy amikor mondjuk nehéz, vagy éppen azt érzem, hogy na most hát hogy imádkozzak, és eszembe jut egy dallam, akkor az milyen jó dúdolni. Akár nem tudom, utazás közben csak úgy magamban, és már is ott van, hogy úgy egy emelkedett lélekkel tudok tovább menni, sokkal vidámabban, derűsebben, mert ott van ez az ének. Természetesen fölhívja a figyelmet a dokumentum arra, hogy a zenét azt igenis oktatni kell, és hogy a kórusok létrehozása is fontos, másrészt pedig akár az, hogy a szentmisék elején egyfajta együttlévő kórus oktatás legyen, hogy közösen be tudjanak kapcsolódni az énekbe. De persze azzal is számol a dokumentum, hogy elsődlegesen a római liturgia saját éneke az a gregorián ének, de más sincs kizárva, ami szintén ilyen mélyen hozzá tud kapcsolódni. Baróti István karnagyúr, aki most már a mennyek országában dicséri tovább az urat, az ő zenéjével és énekével, ő tanította benne a szemináriumban nekünk az énekzenét, még kezdetben, és olyan szépen fölhívta újra és újra a figyelmünket arra, hogy jeleníti meg a dallam azt a titkot, amiről éppen szó van. Akár hogyha mondjuk a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepéről volt szó, hogy vannak ezek keresztbe egymással ezek a dallamok, és valóban ott kirajzolódik egy kereszt, ahogy énekeljük, vagy hogy megy le a dallam, amikor mondjuk valami alászállásról van szó, hogy emelkedik a dallam, amikor a föltámadásról van szó, és érdemes ezekre is úgy figyelni, hogy tényleg vannak olyan dallamok, ha nem is mindegyik énekünk ilyen, de igenis vannak olyan dallamok, amik szinte elmondják azt, amit éppen szöveggel is kimondunk. És a dallammal való elmélkedés az szintén lehet ilyen imádságunk része. A hangszerekre is kitér a dokumentum, már csak azért is, mert hiszen nagy ellenállásokba szokott az ütközni, amikor így szóval jön, hogy na most akkor gitáros szentmise legyen, vagy éppen orgonás szentmise. Egyrészt hozza az orgonát, mint a hangszerek királynőjét, hogy hangja csodálatos módon tudja fokozni a liturgia ünnepélyességét, és a lelket nagy erővel emeli Istenhez és az égiekhez. De szintén hozza és hangsúlyozza, hogy más hangszerek sem kizárandók, és igenis használhatók, amennyiben alkalmasak a szent liturgiában való bevonásra, és erre a használatra is megfelelnek az Istenháza méltóságának, tehát igenis, akár az is felemelheti a lelket, sőt, vezetheti az embert, hogyha egy szép gitáros szentmisén részt veszünk. Még abban fölhívja a figyelmét, és ez nagyon érdekes volt benne, hogy olvastam, hogy a zeneszerzőkre külön egy kis rész szentel, és arra buzdítja őket, hogy amikor zenét szereznek, figyeljenek arra, hogy a dallamvilág az ne legyen bonyolult, hogy a hívek is könnyebben be tudjanak kapcsolódni. És ez olyan szép, hogy tényleg akár bárki mondjuk ír egy újabb dallamot, egy átimádkozott uramirgalmas, vagy egy átimádkozott dicsőséget, hogy azt úgy tudja átadni, hogy abban mások is könnyebben bekapcsolódjanak. Az ének mellett más szakrális művészetekre is rátér a dokumentum, és külön emeli ki, hogy a képzőművészeten belül egyrészt van a vallásos művészet, és ezen belül van a szakrális művészet, ami nagyon sok mindenre fel tudja hívni a figyelmünket, és legszükségesebbképpen Isten végtelen szépségére figyel. Azt akarja lehetőségei szerint kifejezni. Annál jobban szolgálja az Istent, minél tudatosabban törekszik arra, hogy alkotásaival a lehető legjobban vezesse Isten felé az emberek lelkét. Ezért jó úgy akár bemenni egy templomba, és észrevenni mondjuk azt a sok festményt, és nyilván nem túlzásokban, amit szintén hoz a dokumentum, de hogy egy-egy kép mennyire oda tudja vonni az ember figyelmét, és mennyire tudja abban segíteni, hogy egyre jobban átéljen valamit, vagy éppen észrevegyen valami különlegességet. Egy szentírási rész, ahogy összekapcsolódik egy képpel, az például nagyon mélyen be tud ivódni. Akár az, hogy például, nem tudom, én nagyon szeretem azt a képet, hogy mondjuk Jézus a vízen jár és kihúzza Pétert. Mennyi mélység van benne. Ott vannak az ikonok, amik szintén egyfajta átimádkozott képzőművészet, egy imádság, és hogy abban is mennyi mélység van, amit szintén, hogy hozzáteszünk ahhoz a szentírási részhez, nagyon sok minden újra és újra megvilágosodhat, és újat is adhat számunkra. Az egyház mindenkor barátja volt a képzőművészetnek, de mindig fenntartotta magának a jogot, hogy ítélkezzék a műalkotások felett. Mindig fölteszi a kérdés, hogy megfelelnek-e a hitnek, a vallásnak áthagyományozott elveihez, és alkalmasak-e erre a használatra, hiszen nem minden kép alkalmas arra, hogy mondjuk másokat is bevonjon, vagy éppen nem minden szobor az, ami valóban Isten szépségét hirdeti, vagy éppen azokat a kegyelmeket, amit egy-egy szent így elénk ért, és ezért lehet példamutató, és ezért mindig ott van ez az állandó vizsgálat, hogy tényleg megfelele ennek, amilyen célt szolgál, hiszen ezek eszközök számunkra, hogy az Istenhez tudjunk közelebb kerülni. És ezért inkább az eszmény az a nemes szépség, mint az üres pompa. És ezt is nagyon szépen hangsúlyozza, hogy ne üres pompák legyenek azok, amik ott vannak a templomban, hanem igenis valami nemes szépség, ami sokkal többet árul el. És a templomok építésénél ügyelni kell arra, hogy alkalmasak legyenek a liturgikus cselekményre, tegyék lehetővé a hívek tevékeny részvételét így, ahogy így a különböző képzőművészeti alkotásokra átmegy az építészetre is. Na, tényleg egy templom adja azt, hogy egyrészt a közösségnek legyen ez a közös imádságháza, és hogy mindenki ezáltal részt tudjon venni. Ezért nincsen mondjuk labirintus alakú templom, ahol el lehet veszni, és akkor nem látja az ember már a kis labirintus részletben az, hogy hol van az oltár, hanem igenis ott van a főhajó, akár mellékhajó, de hogy mindenhonnan előre lehessen tekinteni az Úr Jézusra. És az ábrázolásokhoz még hoz egy annyit a dokumentum a szent személyek ábrázolásához, hogy mérsékelt számban, megfelelő rendben kapjanak helyet, ne okozzanak megütközést, és ne adjanak alkalmat helytelen áhítatra. És ez is olyan meglepő volt számomra, hogy tényleg fölhívja a figyelmet, hogy ezek olyan eszközök legyenek, ahová bemegy az ember, egyrészt a védőszentjéhez akkor úgy tudjon szólni, hogy kérje az ő közbenjárását, de ez tényleg ne adjon alkalmat arra, hogy egyfajta helytelen áhítat lehet, hogy a központ átkerül, már nem Jézus van a központban, hanem valamelyik szentet helyezem oda, akár Máriát egyébként. Tehát, hogy mindig ott legyen az a hangsúly, hogy minden Krisztus központú, Mária szintén azért mutat az Úr Jézusra, a szentek szintén azért élték elénk ezt az életet, mert az ő életük is rámutatott. Úgyhogy így tekintsünk az egyháznak ezekre a szép alkotásaira is, akár kép, akár szobor, és akár templom, amelyik előre mutat és fölhívja a figyelmünket, hogy igen, ezek nekünk is segítenek ahhoz, hogy egyre közelebb kerüljünk az Úrhoz. Most egy kis zene következik, utána pedig majd bevezetem a következő dokumentumot. Köszöntöm a hallgatókat. Most így a Szent Liturgiáról áttér a figyelmünk egy másik aspektusra, egy másik fontos dologra, mégpedig a tömegtájékoztatásra, hiszen a következő dokumentum az Inter Mirifica, az éppen a tömegtájékoztatásról szól. Ez körbevesz bennünket, bárhol megyünk, bárhol utazunk, ott vannak az újságok, a plakátok, az internetes lehetőségek. Rita testvér, te melyiket használod leginkább? Melyikre gondolod az, hogy ez most tényleg a legtöbb emberhez képes eljutni, a legtöbb emberhez eljutó üzenet?
Tényleg igazad van, Emmanuel atya, hogy életünknek olyan része a tömegtájékoztatás, hogy bármerre megyünk, bármiben részt veszünk, mindig belebotlunk valamibe, vagy fülünkbe halljuk a rádiót, vagy használjuk a számítógépet. Tehát nálam a legfőbb eszköz azért az internet, és a legtöbb információt onnan szerzem be. Tehát nyilván tudom, hogy mit akarok keresni, és hol akarom megkeresni. Mindemellett én ragaszkodom a hagyományos formákhoz is, tehát jár nekünk heti lap is, ami tényleg papíralapon közvetíti az információkat. Szerintem nagyon fontos mind a két forma. Tehát jó, hogy az egyik mellett a másikat is használjuk, tehát mind a kettő jelen van az életünkben, hogy minél szélesebb körben tájékozódjunk.
Így van. Én is egyébként, hát egyrészt mondjuk ott van az internet, másrészt meg az, amit az emberek így elmondanak, akár ott a plébániai közösségében, másrészt meg a plakátok. Számomra egy olyan szempontból, hogy mindig figyelemfelhívóak is, van olyan, amit úgy megjegyzem, hogy a adott esetben a mondani való miatt, ami így továbbadható, vagy akár felhasználható egy ilyen lelki gyakorlatom, meg az újságok is persze számomra is fontosak, mert azokból fog talán a legjobban úgy tájékozódni, akár az Új Ember magazin, Keresztény Élet, ami talán a két legfontosabb nagy katolikus hetilap, és amit érdemes is olvasni, hiszen tele van tényleg a katolikus egyház mindenféle eseményével, és mindenfélére föl tudja hívni a figyelmünket. Másrészt azt se felejtsük el, hogy az Isten is a tömeget úgy tájékoztatta az embereket, hogy akár az angyalokat küldte el, gondoljunk itt Urunk születésének híruladására, a pásztoroknak is angyal jelent meg. Az tulajdonképpen egy tájékoztatás volt, ha nem is rádión keresztül, nem levelet kaptak, de így. Az is egy tájékoztatás volt, tömegtájékoztatás, hogyha úgy tetszik, amikor a prófétákat küldte, hogy ezt az üzenetet adjátok ti át. Az Úr hányféle módon üzenhet az embernek, Rita testvér?
Most, ahogy itt soroltad ezeket a példákat, nekem Szent Klára jutott eszembe, ugye, aki ágyhoz kötöttségében nem tudott részt venni a Szent Liturgián, az Eukarisztia ünneplésén, és az Úr azt a csodát tette vele, hogy ő így a kis cellájából tudta követni a Szent Misét, mert a szem előtt megjelent. Remélem, hogy jól idézem föl ezt a jelenetet. Úgyhogy ez így nagy, nyilván ez a szenteknek adatik meg, de hát mi hétköznapi emberek, akik mi magunk választjuk meg, hogy milyen médiát használunk, milyen média felé fordulunk.
Nekem is eszembe jutott egy szent, Don Bosco, akiről az hírlik, hogy amikor gyerek volt a Szent Misé részt vett, utána pedig kiment a parkba, mindenféle bűvészmutatványt tartott, meg kötéltáncolt, és utána pedig elmondta az evangéliumot. Ez szintén egy tájékoztatás, ráadásul egy nagyon is fontos tájékoztatás, mert az örömhírt adja tovább. Azonban jó dolgai vannak pusztán ezeknek a tájékoztató eszközöknek?
Igen, ezért hangsúlyoztam én is azt, hogy nagyon tudatosan kell keresni. De az ember könnyen eltévedhet az információk tengerében, az, hogy kinek hisz, meg minek hisz. Szóval szerintem ebben a legfontosabb az, hogy nagyon oda kell figyelni, és megszűrni, akár több oldalról megnézni egy-egy témát, hogy felkap a média valami hírt, akkor esetleg másik oldalról is, másik újságot is elolvasni, más forrást is megnézni, megkérdezni valakit. Ez a nagyon fontos, hogy több oldalról járjunk körbe egy témát, mert különben itt az első szélvész elsodor minket az információ dömpingben.
Így van. És ezért a zsinat is ezért tartotta fontosnak a pápával együtt, meg a testület mellett, hogy igenis fölhívja a figyelmet arra, hogy mivel a lélekre hatnak ezek a dolgok, ezért fontos az, hogy úgy tudjunk hozzáállni a magunk keresztény emberi méltóságával, hogy igenis kiszűrjük belőle azt, ami nem jó, és attól el is tudjunk távolodni. És mindezekről az izgalmakról lesz majd szó december 14-én a következő hittanóra adásában, amikor elkezdjük a tömegtájékoztatási eszközökről szóló zsinati dokumentumot. Én elbúcsúzom most önöktől, és elbúcsúzok Rita testvértől is, aki most itt volt a stúdióban, és önöktől is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lejtényi Emmánuel atyával.